Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Véget ért Magyarország legrégebben fennmaradt középkori alapokon álló ciszterci műemlékének, a bélapátfalvi nagyboldogasszony templomnak az átfogó tudományos igényű felújítása. Ennek keretében a liturgikus terek megújítása mellett új látogatóközpontot is kialakítottak, derül ki a Magyar Művészeti Akadémia beszámolójából, amelyről a Magyar Kurír is hírt adott. Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a novemberben Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő, közölte a Kreml sajtószolgálata. Szóba került az iráni helyzet és annak energiaipari következményei. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást. A horvát Janaf jelenleg több mint háromszorosáron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos Triesti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője, közölte a MOL. Azt írták, a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll. A miniszterelnök összehívta az energiabiztonsági tanácsülését, kell az olcsó orosz gáz és olaj, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A barátság vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky az olasz Corriere della Sera lapnak. Az ukrán elnök szerint ezt egyértelművé kell tenni Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, jelentette ki előzőleg Zelenszky, aki szerint abból is fedezik az ukrajna elleni háborút. Micsoda arcátlanság, reagált erre Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök levélben tájékoztatta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, egyúttal felszólította, hogy szerezzen érvényt a vonatkozó megállapodásoknak. Az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel szeretne mielőbb tárgyalni a barátság kőolajvezeték ügyéről Robert Fico is. A szlovák kormányfő szerint a kérdést még azelőtt kellene megvitatni Brüsszelben, hogy személyesen egyeztetne Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az Európai Unió arra kéri Ukrajnát, engedje be szakértőit a vezeték megrongálódott szakaszához, írta meg a Financial Times. A brit lap szerint Brüsszel célja, hogy független vizsgálattal tisztázza, valóban milyen mértékű károk keletkeztek az orosz légitámadásban, miközben Magyarország és Szlovákia állítja, Kijev eltúlozza a helyzet súlyosságát. Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A Fly Dubai már Magyarországra is indított járatot, közölte Szijjártó Péter. Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból 90 fős kapacitásra, hogy hazahozzák azokat a magyarokat, akik el tudnak jutni szárazföldi úton Jordániába, a környező államokból. Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be Donald Trump, aki hozzátette, Teherán tárgyalni akar, ám mint mondta, ehhez már túl késő. A világ a Trump doktrína születésének lehet tanulja, jegyezte meg az amerikai elnök döntésével kapcsolatban a The Washington Post. Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot, írja a cikk szerzője. Irán közben folytatta rakéta és drón támadásait az öbölmenti országok infrastruktúrája ellen, célpontjai között energialétesítmények, kikötők és repülőterek szerepeltek. A térség országai fokozott légvédelmi intézkedéseket vezettek be, miközben a légterek lezárása és a tranzitban rekedt több ezer utazó elhelyezése újabb kihívásokat teremtett. Az elmúlt 4 évben a Budapest-Kelebia vasútvonal teljesen átépült, a réginek csak a helye maradt, és minden infrastruktúra maradéktalanul elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertetése szerint a vonatbefolyásolási rendszer véglegesítése is folyamatban van, azután óránként 160 km-es sebességgel megindulhat a személyforgalom. Az emberek újra birtokba vehetik a Szelecki kastélyt, amely 2 milliárd forintos beruházás keretében a kormány nagyjából 1 milliárdos támogatásával újult meg, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Heves vármegyei Boconádon. Örülünk annak, hogy a gyerekek, fiatalok, a közösség újra birtokba vehetik az épületet, fogalmazott Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. Kevés gomoly felhő zavarhatja majd a napsütést, csapadék így nem valószínű, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Az Aranymedve díjas és Oscar jelölt testről és lélekről rendezője Enyedi Ildikó legújabb alkotása a Csendes barát. A magyar-német-francia koprodukció a 82. Velencei Filmfesztiválon debütált, és azóta számos díjat nyert. A Csendes barát sajtóvetítését Budapesten január 22-én a Magyar Kultúra napján az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a sajtótájékoztatóját január 26-án a Corvin moziban tartották. A sajtótájékoztatót követően műsorunknak interjút adott Pálos Gergely, a film operatőre, és Lángi Mula, látványtervező. Most a velük készült interjút hallhatják. A háttérzajért hallgatóink szíves elnézését kérem. A Csendes barát című filmről Páros Gergely operatőrrel beszélgetünk, aki a film fényképezéséért elnyerte a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál legjobb operatőr díját. Önnek tanára volt Enyedi Ildikó a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Befolyásolta-e a film forgatását, hogy volt tanárával dolgozhat, akit nagyon tisztel?
Egyszer már korábban előfordult, hogy megmutatta a forgatókönyvét a Testről és Lélekrőlnek, és kérte, hogy mondjam el a meglátásaimat. Ugyanezt történt a Csendes barátnál is. Nem is számítottam arra, hogy együtt így szeretne velem dolgozni, de nagy meglepődésemre és örömömre megnézte a Saját erdő című filmet, meg a korábbi munkáimat, és arra jutott, hogy vele szeretné megcsinálni ezt a filmet.
Nem volt könnyű feladat, hiszen három időség, 1908, a 70-es évek és 2020 a koronavírus járvány időszaka. Ön használt analóg és digitális technikát. És olvastam a film sajtóanyagából, hogy önnek a 70-es évek lett a kedvence.
Igen, tehát a film az három különböző időségon játszódik, és mind a három időséghoz megfelelő technikát próbáltunk találni. Így alakult ki, hogy az 1908-as történethez fekete-fehérben forgatunk, 35 mm-es nyersanyagra, a 70-es éveket pedig 16-osra forgattuk. Azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kicsit vékonyabb filmszalag, mint a 35 mm-es, ami régen minden film arra forgott, és azért volt nekem különösen kedves, mert színesben forgattunk erre a film nyersanyagra, elképesztően jó színei vannak, nagyon könnyű a kamera, a többiekhez képest kisebb és nagyon flexibilis. Operatőrként egyszerűen nagyon hálás erre a technikára forgatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden jól néz ki rajta.
És ugye a harmadik rész, na 2020-ban játszódó volt a digitális kamera. Érdekes volt itt a sajtótájékoztatón, amikor elmondta, hogyan vigyáztak az arborétumokban a növényekre, vagy a forgatások során az egész stáb. Milyen a viszonya a növényekhez, ha így megkérdezhetem, hiszen itt a főszereplő egy fa.
Nekem már évekkel korábban, hogy úgy mondjam, kialakult egy viszonylag jó viszonyom a természettel, mert én 2011 és 2018 között Svédországban éltem. Viszonylag sok idő volt, mire igazi barátaim lettek kint, ezért nagyon sokat jártam az erdőkbe, meg parkukba, ami Stockholmban, gyakorlatilag a belvárosban is ilyen erdőfoltokat látni. Mindig megnyugtattak, és akkor egy ideje már elkezdett érdekelni ez a téma. Elolvastam egy-két könyvet, a fák titkos élete, meg a növények titkos nyelvét, és amikor a Kárpáti Gyuri barátommal csináltuk a Nádas Péter Saját erdő című portréfilmet, akkor én már nagyon jól tudtam a Nádas Péter ezekről beszélgetni, mert volt egy alapvető érdeklődésem a téma iránt.
A kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlom a Csendes barát mellett, amelyet ugye most már megtekinthetnek a mozikban, a Saját erdőt is. Én nem értek az operatőri munkához, de ugyanez a mondhatnám megnyugtató hatása van a filmnek. Amikor ott néztem a fa, a füvek, a természet megjelenítését. Hogy lehetett ezt elérni operatőr szemmel, hogy akár egy levél, egy faág, az esőben ázó ginkófa. Tehát nincs interakció a filmben, de mégis folyamatosan leköti a figyelmünket. Bevallom, amikor véget ért a sajtóvetítés, hogy egymásra néztünk, hogy már vége van.
Ezt örömmel hallom. Nekem nem volt még korábban tapasztalatom igazából növényeket forgatni. A Nádas Péternél történt az először. Szerintem nagyon nehéz jó képeket találni bizonyos növényeknél. Vannak nagyon fotogén növények, ahogy emberek is, és vannak nagyon nem fotogén növények. És vannak fotogén növények, amik csak bizonyos fényekben vagy bizonyos pillanatokban néznek ki jól. És van egy csomó növény, ami gyönyörű, és egyszerűen nem lehet képet csinálni belőle. Hát a forgatásra való felkészülés is az volt, hogy nagyon sokat járkáltam ezekben a botanikus kertekben, és próbáltam olyan szögeket vagy részleteket találni, ami vizuálisan is izgalmas tud lenni, tehát hogy képen is jól működik. És ez egy iszonyú nehéz feladat volt olyan szempontból, hogy nagyon rugalmasnak kellett lennünk az Ildikó a forgatás alatt, mert hiába néztünk ki az egyik nap egy nagyon jó beállítást, de jó, itt fogjuk holnap felvenni, ahogy a két szereplő beszélget. Aznap oda mentünk, más fényviszonyok voltak, vagy a levelek hirtelen megnőttek egyik napról a másikra, és már a varázsát elvesztette az a helyszín, és akkor gyorsan kellett egy újat találni.
Egyébként érdekes a fa és a muskátli. Ugye megjelenik egy kis növény, a muskátli is, amelynek szintén nagyon jelentős szerepe van a filmben. Tehát itt a növények forgatása, és az emberek például, amikor a padon ülnek, és megindul a kommunikáció. Nagyon érdekes, mondhatni humoros része a filmnek. Hogy tudta ezt megoldani a kamerákkal, a különböző technikákkal?
Igazából inkább azt mondanám, hogy ez a forgatókönyv erénye, hogy humorosak lettek ezek a jelenetek. Mi csak az Ildikóval próbáltunk olyan képeket találni, ahogy a legjobban érthetővé válik ez a viszony minden szálban a növényekhez való viszony. A humort én azt nem tudom vizuálisan ábrázolni szerintem.
Úgy belegondoltam a filmet nézve, hogy más megközelíteni egy ginkgo biloba fát, amely áll, ázik, sötét van, vagy világos van, és más ezeket az emberek által tulajdonképpen a filmet megtölő mozgásos jeleneteket összehoznia. És arra gondoltam, hogy vajon amikor elmélyed a természet világában, és közben történik egy interakció, azt külön veszi fel, együtt veszi fel a kettőt, hogy történik a forgatás során?
Hát a forgatáson, ugye amikor színészek vannak, adott időn belül kell felvennünk a jelenetet. Nagyon sokszor volt az, hogy kitaláltuk, hogy itt fog állni a szereplő, és milyen jó lesz, meg ezt lepróbáljuk, amennyire tudjuk, aztán nem jó, és akkor ott rögtönözni kell, hogy jó legyen igazából. Tehát ez egy nehéz dolog. A fánk egyébként, ugye egy óriási fának tűnik a sejjei. A valóságban is nagy, de nem olyan óriási, mint azt az élményt, amit sikerült átadni a nézőknek. Ezen nagyon sokat kísérleteztünk, hogy minél nagyobbnak tűnjen és bölcsebbnek ez a fa, és ezért nagyon sok beállítás nehéz volt megtalálni. Tehát sokszor próbáltunk olyan képeket csinálni, mint hogyha a törzs, az, hogy nem látunk ki a törzsből, ettől azt a hatást szerettük volna elérni, hogy még nagyobb a fa.
Nem szeretném a kedves rádióhallgatóknak elárulni a tartalmát, de egy jelenetben a fa mintegy kiemelkedik, és sárgák, pirosak a levelei, döbbenetes hatást kelt a zenével együtt. Miért volt fontos a csapatmunka? Tehát a látványtervezés, a zene, a színek, a rendező, és ehhez hogy illeszthető az operatőr, ha úgy tetszik, magányos munkája?
Nagyon sok ember kell egy film elkészítéséhez, és ugye a látvány, tehát ugye az operatőr az, aki világít, és megcsinálja a beállítást. Tehát ugye, ha szereplők vannak egy filmben, akkor le kell castingolni a rendezőnek a szereplőket fel kell öltöztetni, és amennyiben helyszíneken vagyunk, akár egy parkban is, a látványtervezővel együtt kell kitalálni, hogy milyen padot hozzon oda, milyen lámpabúrát, vagy jön az ötlete. Tehát ez egy nagyon komoly csapatmunka. Én nem tudok, mint operatőr egyedül csodát csinálni, csak azt tudom lefilmezni, ami ott van.
Említette, hogy sokat bolyongott arborétumokban a film forgatása során, és nyilván a fényviszonyok, az eső, az időjárás befolyásolják, hogy az a fűszál, az a növény éppen akkor hogy néz ki. A fűszál. Nagyon izgalmas, hogy mindegyik idősíkon megjelenik az alapzata ennek az arborétumnak, tehát a füvek, és mindig más. Tehát erre értettem, hogy egy ilyen magányos feladatot is éreztem, vagy egy magányos keresést arra, hogy a nézőknek minél inkább átadja ezt a viszonyt, amely a növények egymással való kommunikációját, illetve a növény és az ember kommunikációját jellemzi.
Igen, igazából nagyon sokszor az volt, hogy próbáltunk találni egy olyan erősebb beállításokat, amik hatásosak, jól néznek ki. És ezt minden szinten, tehát az egészen makró és az egészen apró falevelek, fűszálak és az óriási fák, minden alkalmas erre, hogy a természetet a leglátványosabb módon mutassuk be, a természet különböző hangulatait.
Azon is elgondolkodtam, ugye itt kutatókat látunk, akik a növényekkel próbálnak kapcsolatot teremteni, a növények viselkedését vizsgálják. Hogy amikor például csiptetőket helyeznek a levelekre, a fára, akkor ennek a hatását, és közben ugye a műszeren megjelenő vibrációt, hogy lehetett forgatnia?
Ezeket a szenzorokat, amiket látunk a filmben, ezt egy szakértő építette nekünk, aki ezzel foglalkozik egyébként. Azt hiszem, hogy a növényeknek a szaporodásának az előrejelzését kutatja, hogy ez hogy lehet a mai műszereinkkel előrejelezni, hogy sikerült-e beporozni egy növényt, ilyesmivel foglalkozik. És ő a 70-es évekét olyan eszközökkel építette, ami elérhető volt a 70-es években, hogy teljesen autentikus legyen. A 70-es években ugye ott is egy ilyen csiptetős, tehát rácsiptettette egy szenzort a muskátlinak a levelére, amit aztán egy tranzisztor felnagyította az ő reakcióit, a muskátlét, amit aztán egy papírra nyomtatott gyakorlatilag. Hát igazából ilyenkor van egy csomó objektívünk, amik közül választhatunk, és akkor minden egyes beállításra esetleg más objektív vagy fókuszt állítunk be, hogy az legyen, amikor makrókat kell csinálni, akkor ilyen makroobjektíveket, amikor tágabbak, akkor tágabb lencséket teszünk be a kamerába, hogy mindig az adott beállításhoz megfelelő technikát használjuk.
Ha a tájfotózást nézzük, nem könnyű feladat. Ha a tájban való filmforgatást nézzük, az sem. Önnek, ha tájat kell fotóznia, vagy nevezetesen a csendes barát három idősíkon forgatott eseményeit, melyik a kedvence? Tehát a távlatok, a fa messziről, egy levél, vagy éppen a bagoly szeme, amelyet közelről láthatunk. Tehát hogy néz ki az ön személyes kommunikációja az önt körül vevő tájjal?
Mindig más igazából, tehát mindig éppen azon gondolkozom a legtöbbet, ami éppen előttem van feladat, hogy most mit kell megcsinálni. Nekem egyébként alapvetően a Tonin magánya, az a rész, arról beszéltünk az Ildikóval is a legtöbbet, hiszen ő kvázi a főszereplőnk. Talán így fizikailag az állt hozzám a legközelebb, ez a melankólikus tájban elveszettség, vagy kampuszban elveszettség, de a többit is nagyon szerettem csinálni, úgyhogy én azért nagyon szeretek szereplőkkel forgatni, növényekkel is, de a színészekkel még jobban, ha lehet.
Említette, hogy a Tonival forgatott, tehát a főszereplő magánya. Döbbenetes egyébként ott is a hatalmas épület, benne az ember egyedül a kutatásával. Hogy lehetett ezt az érzést, a Covid alatti magányérzést bemutatni?
Tehát ugye be kellett mutatni, hogy teljesen egyedül marad a szereplőnk ezen a nagy kampuszon, és itt kicsit el is van veszve, hiszen egy idegen országban egy teljesen üres kampuszon bolyong, nem mehet haza. Egyrészt próbáltunk tereket, amik nyüzsögtek az élettől korábban, próbáltuk ugyanazokat a tereket megmutatni, hogy most már viszont teljes csönd van, egy lélek sincs az épületben, a könyvtárban. Próbáltunk tágakat is, közeliket is mutatni, hogy így építsünk egyfajta feszültséget. Tehát a magányban ez azért nem egy nagyon kellemes dolog teljesen egyedül lenni hosszú ideig.
Ha Páros Gergely ebben a filmben önállóan bolyong az arborétumban, és csak ugye maga kedvéért forgatna, mit forgatna le szívesen?
Attól függ, melyik arborétumban, hol. Ez egy nehéz kérdés, tehát ami éppen jól néz ki, tehát most már tudom, hogy nem lehet az embernek nagyon előzetes terve, ha megy a természetbe forgatni, hanem oda kell menni, és amit az ember épp talál, azt kell leforgatni. Nem lehet megerőszakolni a természetet.
A Corvin moziban a Csendes barát sajtótájékoztatóját követően interjút készíthetek Lángy Mola látványtervezővel, aminek azért is nagyon örülök, hiszen ön már a harmadik filmet forgatja Enyedi Ildikóval. A testről és lélekről, a feleségem története, és ugye most a Csendes barát. A látványtervező munkáját én azt gondolom, hogy a rádióhallgatókkal együtt én magam is nehezen veszem észre. Egy filmnél magára a történetre figyelünk, holott ahhoz, hogy beleéljük magunkat, rendkívül fontos az a látvány, amit önök megterveznek, elkészítenek számunkra. Mi volt itt kihívás a Csendes barátban? Én a filmet látva úgy gondoltam, hogy nem lehetett könnyű.
Köszönöm szépen a kérdést. Egy látványtervező valójában mindennel foglalkozik egy filmben, ami nem a szereplőhöz kötődik, tehát a helyszínek kiválasztása, a díszletek felépítése, a bútorok, a személyes tárgyak mind hozzánk tartoznak, de az, hogyha azt látjuk, hogy esik az eső egy filmben, azt is nekünk kell kontrollálni. A Csendes barát egy nagyon érdekes, összetett munka volt, tulajdonképpen így három filmnek az egysége, és azok között utazhat a néző ide-oda térben és időben. Ezen túl még a külső és a belső, a természet és az emberi környezetnek is nagyon érzékenyen kialakított viszonya van, nem határolódnak el egymástól a terek úgy, mint általában azért a filmekben. Itt az egész egyensúly megteremtése volt különösen nagy kihívás, hogy a karakterek személyre szabottan kapjanak olyan háttereket és díszleteket, ami az ő világukat szépen rajzolja le és reprezentálja a karakterüket, de ugyanakkor az összefonás miatt a három részen belül az is fontos volt, hogy a néző könnyen eligazodjon, hogy hol is járunk most. Segít természetesen ebben az, hogy az első rész fekete-fehér, aztán 16 minuteres filmre forog a középső rész, ami jóval színesebb, és a 2020, az pedig egy ismerős, nem túl messzi múlt számunkra, tehát az pedig egy digitális kamerára forgott, és a színei meg olyasmik, mint mostanában, amit megszoktunk.
A Csendes barát sajtótájékoztatóját követően Pálos Gergellyel interjúzhattam. Ő elmondta, és a látványtervezéssel nagyon erősen összefügg az időjárás változás, a fényviszonyok változása. Tehát, hogy elterveztek valamit a rendezővel, kiválasztották, de változtak a fényviszonyok, változott az időjárás, és más megoldást kellett találni. Mennyit kellett improvizálnia a kidolgozott látványterveken?
Egy felkészült, csőre töltött fegyverrel kezdünk bele a forgatásban. Tehát van egy szigorú menetrend, hogy melyik díszlet mikor készül el. Ezek a nagyobb falatok, de mondjuk a szereplőknek a személyes kellékeik és apró tárgyak mindig egy teherautón vannak a közelben, főleg, hogyha ennyire sok külső forgatás van, mint ebben a filmben. Ezért, hogyha mondjuk elered az első vihar lesz, vagy ilyesmi, akkor mi könnyedén le tudjuk ezt követni. A talpra esett kollégák kellékeseknek hívják azokat az embereket, akik a kamera közelében vannak, és segítenek a színésznek eligazodni, vagy egy-egy átállás során változtatnak a díszleten. Ebben az esetben a Marburgi régi botanikus kert volt a fő helyszínünk, és ebben a kertben áll egy üres egyetemi épület, oda több díszletet beépítettünk. Tehát, hogyha nagyon tarthatatlan volt időjárásilag a forgatás a kertben, mindig ez egy B-opció volt, hogy a belső terekben lehet forgatni. De ehhez mind a jelmeztervezőnek ruhában felkészültnek kell lenni, de nekünk is természetesen egy nem tervezett jelenetet egy másik nap felvenni. Ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk, hogyha befejezte a kertben az eső miatt, és be kell menni, akkor ott kell lennie a következő jelenetnek az összes kelléke a tarsolyunkban, és gyorsan reagálni.
Nézőként úgy érzékeltem, hogy egy helyen történik a történet különböző idősíkokban. Ám olvashattam a sajtóanyagban, hogy Németországban és Magyarországon forgattak más-más épületekben, más-más kertekben, ha úgy tetszik. Hogy lehetett ezt látványtervezőként megoldania, hogy mi a nézők mégiscsak egy helyszínt, egységet lássunk?
Köszönöm a kérdést, ez nagyon jól reprezentálja, hogy milyen összetett ez a munka. Egy komoly stábbal dolgozunk, nagy létszámmal. Ebben az esetben, ha két különböző országban forgatunk, két csapatot kell összehangolni. Vannak a német kollégák és a magyar kollégák. Például egy jó példa arra, hogy Marburgban Gréte, amikor leszeded a lépcsőn és jelentkezik az asszisztensi feladatokra, ott a fényképés stúdiónak az ajtaja és a kirakata az egy marburgi utcarészlet. Ezt az ajtót külön legyárt oda és beillesztettük ebbe a környezetbe, és ez az ajtó átutazott Budapestre a függönyével együtt és a kis táblájával együtt meg minden, és itt a Rót Miksa Emlékház hátsó műterem épületébe építettük fel a belsejét. És ilyen esetben nagyon észnél kell lenni, hogy mikor, mit forgatunk először, tehát késztervekkel kell rendelkezni ahhoz. Például jó példát tudok mondani a feleségem történetében, hogy szintén Németországban kezdtük a forgatást, ahol láttuk kintről egy homlokzaton, egy világító ablakon keresztül, hogy a kapitány dolgozik, akkor még nem épült fel a díszlet Budapesten, ahol ez a lakás megvalósult, de már tudnunk kellett, hogy milyen függönyök kerülnek bele, milyen asztal lesz, és milyen lámpa, mert azt ki kellett márciusba postáznunk Németországba, és maga a belső forgatás csak májusba volt, de ezek a kapcsolódó elemek, azok nagyon fontosak, hogy hitelessé váljon a film, ezért tudni kell minden apró részletet már az elejétől fogva.
Szeretném ismételten a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Csendes barát című filmet. Mi nézők úgy éreztük, hogy megnyugtat minket. Itt a sajtótájékoztatón is kiderült, hogy a nemzetközi vetítéseken is hasonló volt a tapasztalatuk. Ez nem lehet könnyű, hogy nemzetközi közegben is funkcionáljon az, amit szeretnének a Csendes barát üzenetével továbbadni.
Hát ebben azért az én személyem és az én munkám csekély rész, a vágó, az operatőr, rendező, a jelmeztervezés, a színészek jelentősen felelősek ezért. Én igyekeztem azt a részt elvégezni a lehető legnagyobb figyelemmel és odaadással, ami rám hárult. Ahogy említette korábban, ez főleg a helyszínek kiválasztásában játszott kulcsfontosságot, hogy mikor, milyen irányból jön a fény, hogy vannak az árnyékok, talán érzékelik majd, ha megnézik a filmet, hogy amikor kiindul a vihar, akkor bent látjuk az ágyneműn a levelek árnyékát. Nagyon sok ilyen összekapcsolódás van a filmben, ahol a természet jelenlétét végigérezzük, hogy mi csak részei vagyunk egy nagyobb egésznek, és a fa, aki végig jelen van, tehát ez a felvetés eleve már nyugalmat sugároz, hiszen egy teljesen más lélegzetvétel időségben mozog egy fa, mint egy ember, és végig a filmnek törekvése lecsitítani, lelassítani az időt, hogy át tudjuk élni, hogy milyen lehet egy fa perspektívájából egy emberi élet. És ez is érdekes, hogy három rész van, mert így kézzel fogható, hogy tulajdonképpen milyen hosszan áll egy fa egy helyben, és milyen sok generációt lát maga körül feltűnni és eltűnni. Nekem van erről egy személyes élményem. Az édesapám Dunabogdányba született, és ott nagyon sokat sétáltunk vele együtt a sétányon, és mindig elmesélt, hogy ott azok a fák, azokat ők ültették iskoláskorukba. És hát a papám sajnos már nincs köztünk, de a fák még mindig ott vannak, amiket ők ültettek. Szóval nekem egy nagyon jó élmény mindig ezt a sétát megtenni, mert egy ilyen kapcsolódási lehetőség hozzá.
Nagyon szép példa, és ha visszautalunk arra, hogy Enyedi Ildikóval ez önnek a harmadik filmje, amelynek a látványtervezését, a munkálatait végezte. Hogy hatott önre a rendezővel, tehát Enyedi Ildikóval végzett munka folyamata az idők során?
Nagyon sokat bátorított és növelt az önbecsülésemen, mert az a csendesebb mód, ahogy szemlélem a világot, az ugye ebbe a filmiparágban nem mindig annyira keresett, sokkal próbálják magat reprezentálni, és ez a halkszavúság az Ildikónak hamar bejött. De hogyha csak erre a filmre gondolunk, én amikor átjelentkeztem, a Képzeti Egyetemre jártam, és később elsőpítész szakra az Iparművészeti Egyetemre, az a Zugligeti úton van ez az épület, és én úgy éreztem, hogy engem a fák már akkor támogatnak, de amikor egy nehéz helyzetben voltam, mindig kinéztem az ablakon, és úgy éreztem, hogy az a jelenlét a sokat segít, hogy megálljam a helyem. De tulajdonképpen nekem valahogy mindig ismerősek azok a helyzetek, amik az Ildikó megfogalmaz a forgatókönyveiben, könnyen tudok velük azonosulni, könnyen tudok rátalálni a hangvételre, mert nem a csillogó fókuszt keresi az Ildikó. Nagyon gyakran előfordul, hogy belépünk egy helyszínre, és nem a főbejáratot, nem a nagy lépcsőt vesszük célba, hanem egy másik kis zugot, egy sarkot, ami jobban reprezentálja éppen az adott jelenetnek a hangulatát, és közelebb hozza a nézőt. Nem a csillogás viszi el az Ildikó figyelmét soha, hanem valahogy, aminek az atmoszférája, a lelke, az jobban jelen van, a sűrűbb a légkör, és ezzel nagyon jól tudok azonosulni.
Végül engedje meg egy személyes kérdést, miért kellene jobban figyelnünk a növényekre, az emlékeinkre, a lelkünkre ebben a rohanó, mindig agresszívvá váló világban? Tehát amikor nem a csillogás a lényeg, hanem a mögöttes tartalom.
Szerintem ez mindenkinek személyes. Én nagyon igyekszem saját magamat és a környezetemet rendben tartani, kevés terhet adni a családomnak vagy a környezetemnek, és szerintem, ha mindenki igyekszik arra, hogy önmaga egyensúlyát meglelje, akkor jobban tudunk kapcsolódni egymáshoz.
Kedves hallgatóink, Enyedi Ildikó legújabb alkotása a Csendes barát sajtótájékoztatóján Pálos Gergely operatőrrel és Lángi Mola látványtervezővel rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Medréből kilép, Szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább.
Vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát,
ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend. Az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz és fák.
Víz és és fák.
Víz és fák.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az elmúlt alkalommal az átváltoztatást kezdtük el, annak a misztériumát, titkát, ami minden emberi értelmet meghalad. Mégis beszélnünk kell róla, hogy egyre jobban megértsük, amit meg lehet belőle érteni. Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében erről így beszél. Az átlényegüléssel a föltámadt Krisztus teste lesz a kenyér. Föltámadása utáni megjelenéseiből tudjuk, hogy a föltámadt testnek már nincs tér és időbeli korlátja, ott és akkor jelenik meg, és úgy, ahogyan akar, zárt ajtón keresztül. Például a Szentmisében pedig ő az, aki a kenyér és a bor szubstanciájának lényegének a helyére lép. Nem megsokszorozódik, hanem a tér és a távolság kikapcsolásával jelenvalóvá lesz. A hívő képzelet, ezzel újra hangsúlyozzuk, nehezen tud megbirkózni. Az átlényegülés tökéletes misztérium. Az emberi munka gyümölcsét, a kenyeret és a bort új létrendbe emeli, ugyanakkor táplálékul adja nekünk megváltó áldozatát, hogy legyen nekünk is erünk szeretetből áldozattá tenni magunkat. Milyen csodálatos isteni titok, jegyezzük meg, hogy a kenyér és a bor, a mindennapi táplálék, az eukarisztiában az örök élet tápláléka lesz azáltal, hogy már nem kenyér, nem bor, hanem Jézus teste és vére. Aquinói Szent Tamás egy csodálatos himnuszt írt az oltári szentségről, mondhatni szinte minden lényeges gondolatunkat, összefoglalta ebben a himnuszban. Érdemes egy kicsit idézni Babits Mihály fordításában az átlényegülésről szóló részét ennek a himnusznak. Így hangzik. Egünk külte, s nekünk szülte tiszta szűz, szeplőtelen. Köztünk élt, és hinté földre az igét, mely jót terem, s csodás szertartással ülte búcsú estjét idelen. Mert a végső estebédet tartván ő és társai együtt a törvényes étket jámborul fogyasztani. Étkül a tucatnyi népnek önmagát osztotta ki. És a kenyeret testévé igézte az igetest, s a bor lett Krisztus vérévé. Magyarázni ne kerest, hit dolga, és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt. Most csak ennyi a himnuszból, érdemes ezt a himnuszt énekes formában is megvan, szoktuk áldozáskor énekelni. Érdemes ezt fölidézni, újra és újra imádkozni és énekelni. Most pedig folytatjuk a kánonnak az ima egységéről szóló résszel. Az első századokban a kánont hangosan mondták a püspökök és a papok. Aztán a középkorban módosult ez, és talán idősebb testvéreim emlékeznek még rá, hogy az átváltoztatás után az imádságot a pap magában mondta, vagyis nem hangosan. Az orgona szólt hangosan, és egy eukarisztikus ének volt a szentmisében. Megkérdezi a szerzőnk, Zoltán professzor úr, hogy vajon miért történt ez, hogy az elején még hangosan, aztán később pedig halkan mondták ezt. Válasza pedig a következő. Azt mondja, hogy a szentmisében kétféle értelemben beszélünk Jézus kenyér és bor színében való jelenlétéről, és az egyház történelem során hol az egyik, hol a másik kapott nagyobb hangsúlyt. Az egyik a történési jelenlét, amit kimondunk, az meg is valósul. Ugye emlékszünk, elmélkedtünk azon az előző alkalmakkor, hogy tulajdonképpen itt teremtő isteni gesztus valósul meg, amit Isten kimond, az meg is valósul. Amit Jézus kimond, az meg is valósul. Krisztus, mint családfő, saját magát adja táplálékul az embernek. Ez tehát a történési jelenlét. A másik létjelenlét a szavak elhangzása után a kenyér már Krisztus teste, a bor pedig már Krisztus vére, nem csak táplálék, hanem imádandó szentség. Ezért hódolattal illetjük, szentség imádást tartunk előtte. Ez az utóbbi nyert a középkorban nagyobb hangsúlyt, a szentmisében is így módosult a hangos mondás halk szavakra. A hívek olyannyira méltatlannak tartották magukat a szent áldozásra, hogy a lateráni zsinatnak, a negyedik lateráni zsinatnak 1215-ben törvényt kellett hoznia, hogy évente legalább egyszer húsvét környékén szent áldozáshoz kell járulni. Megjegyzem, hogy az egyház öt parancsolatában most is ez a törvény van jelen, de csodálattal emlékezünk meg 10. Pius pápáról, a szenté avatott pápáról, aki az eukarisztiát közelebb hozta az emberhez, és azt mondta, igen, szentség, imádandó, de mindennapi lelki kenyér, amelyet sokszor kell magunkhoz venni. Visszatérve a professzor úr könyvére, a kánon pedig olyannyira szent titkokat tartalmaz, hogy csak a beavatottaknak, a papoknak szabad suttogniuk. A középkor emberének az úrfelmutatás vált fontossá. Egy érdekes sztorit is elmond a professzor úr, azt mondja, hogy az úrfelmutatásra mindenki kíváncsi volt. Még ma is láthatók Európa szerte a szerencsésebb helyeken, ahol a török nem rombolta le, illetve nem alakította át a keresztény Isten tiszteleti helyet, hogy lukakkal van ellátva a templom. Meg kell vallani, én nem nagyon találkoztam ilyennel, de bizonyára van. Folytatva a professzor úr gondolatát, ugyanis vasárnap, vásárnap volt, az Úr föltámadásának napján a férfiak a templomok terén kereskedtek. De amikor jelezte a harang, hogy a templomban most jön az Úr felmutatás, akkor mindenki tologva igyekezett befelé, hogy láthassa. S aki nem fért be az ajtón, az a templom oldalán vájt lyukakon éppen oda láthatott. Erre hívja föl erre a magasztos pillanatra a csengő és a harang is a figyelmet. Ez a átlényegülés jelzésére adott külső jel, mármint a csengő és a harang, a 12.-13. században vált szokássá, ünnepélyes is lett. Akolitusok jelentek meg égő gyertyával, a 16. században pedig már a tömjén is használatos volt, mert ha a királyt, vagy egy uralkodót, vagy egy császárt megilletett a tömjén, akkor mennyivel inkább jár ez az Úrnak, a közöttünk megjelenő Istennek. És talán még egy gondolattal, egy saját tapasztalattal zárnám a mai elmélkedést. Amikor kezdő pap voltam, akkor még sok helyütt a kánonnak a szavait a pap valóban csöndben mondta. Az egyik plébánosom, főnököm szintén ragaszkodott ehhez, és az orgona szólt az Úr felmutatás után. Azonban nem mindig sikerült a kántornak kiszámítania az időt, és hát néha hamarabb elhallgatott, és csönd volt, és a pap csendben mondta a szent misének a kánon részét. Be kell vallani, hogy én ilyenkor fölerősítettem a szavaimat, és elkezdtem hangosan folytatni a kánonnak a szavait. Érdekes tapasztalatom volt, hogy a plébánosom attól kezdve maga is így tett. Megjegyzem, ma már a pap hangosan mondja ezt az imát, hál' Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus